harmadnapra felépítem a templom halála és újjászületése. Már most már János evangéliumnál tartunk, és a jól ismert részletet felolvasnám. Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kereskedőket talált, akik ökröket, juhokat és galambokat árusítottak, és pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötelekből ostort font, és mindnyájukat kiűzte a templomból, a juhokkal és ökrökkel együtt. A pénzváltóknak pénzét széjjel szórta, és asztalaikat fölforgatta. A galambárusokhoz pedig így szólt, vigyétek el innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava, buzgóság emésztel házadért. Erre a zsidók szót emeltek és megkérdezték, milyen csodajellel bizonyítod, hogy jogod van ehhez? Jézus így szólt, bontsátok le ezt a templomot, én harmadnapra fölépítem azt. A zsidók megütköztek ezen. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt akarod fölépíteni? Ő azonban saját testének templomára gondolt. Mikor aztán halottaiból föltámadt, tanítványai visszaemlékeztek erre a mondásra, és hittek az írásnak, meg Jézus szavainak. Bár az előadás sorozatban szinoptikusok segítségével haladunk a remélt teljesség felé, ma kivételesen János kezét fogva szemléljük a történetet. Úgy véljük, hogy ez a legátfogóbb és nem csak történet, hanem bőven részesít mély meglátásokban is, ha igyekszünk együtt működni ma is a lélekkel. A helyszín is nagyon fontos. A helyszín nem egy templom belső természetesen, hanem a már jól ismert pogányok udvara, tehát most nagyon figyeljünk, a templomnak a legkülső udvara, amit a törvény azért rendelt, hogy a jó akaratú, Isten kereső nem zsidók, különféle csoportjai, istenfélők, prozeliták, ott imádkozzanak az élő Istenhez, reménységükhöz, életük értelméhez, ha nem is vették fel teljességgel a zsidó vallást, csak hisznek az egy Istenben. Tehát az ő számukra így épült a templom, már a réges-régi a Salamon is, hogy legyen egy hely, ahol a jó szándékú, nem zsidó, de Isten szerető emberek imádkozhatnak. Ide telepíteni árusokat, kereskedőket, pénzváltókat a belső istentisztelet kedvéért nagyfokú cinizmus és anyagelvűség volt. Elzárta a lehetőséget az emberiség nagy családjai, Isten gyermekei elől, hogy érzékelhető módon is kifejezhessék az atya iránti szeretetüket. Egy kicsit ugye belső ellentmondást érzünk, hogy miért űzi ki az árusokat, mikor azokra szükség van az akkori előírások szerint a rendszeres áldozat bemutatáshoz. Hát ezért, mert ez a fajta kereskedelem elzárja a világ elől, ha szabad így mondani, az egész világ elől az atyát. Tehát itt az egyik nagyon fontos jelkép, ami az építészetben is megnyilvánul. Az Úr érzelmektől is átfűtött cselekedete, tehát elsősorban erre irányult. Nem csak a szakrális belső tér miatt az tisztítja meg, hanem az atya összes gyermeke iránti szeretetből tisztítja meg a templomot, mint egy szabad utat biztosítva számukra az ég felé. Tehát tulajdonképpen ez az első lépés, amiről olyan sokszor beszéltünk, hogy egy új atyaképet mutat meg a világnak, és mindenki oda jöhet az asztalhoz, megszűnnek a különbségek. Később aztán Szent Pál apostol erről még részletesebben beszél. Szabad út az ég felé mindenkinek. Badarság és íróasztali merengés Jézus indulatai netán állítólagos haragján gondolkodni. Fiatal koromban én is elmerengtem ezen, hogy most vajon a szelíd és alázatos szívű Jézus mérges lett, dühös lett, korbácsot font. Ma már egészen másképp látom, ez nem olyan lényeges szempont, hanem inkább az a mozdulat, még egyszer mondom, hogy szélesre tárja az atya szívét mindenki felé. Tehát fölösleges ezen merengeni. Ő tökéletesen egy, nem az emberre haragszik, ha egyáltalán haragszik, hanem a cinizmus és a bűn miatt haragszik, amelyet az úgynevezett igazak elkövetnek. Az ostor is inkább az állatok noszogatását szolgálta, a galambárusokhoz emberi szavakkal szólt. Nagyon kedvesen. És most bizonyára kedves hallgatóim ismeri Kodály Zoltán Jézus és a kufárok című csodálatos szép kórusművét. Ott is kijön ez a gyönyörű, szép különbség, ahogy a mű elején egész másképp szól a nagy állatok árusaihoz és a galambárusokhoz. Tehát még Kodály Zoltán is megérezte ezt a különbséget, és zenévé ötvözte egymásba áttűnő fokozatok. Tehát most erről elmélkedjünk, hogy tulajdonképpen az egész történetnek egymásba szinte alig észrevehető áttűnő fokozatai vannak. Az első fokozatot láttuk, az Isten felé vezető út megnyitása. Ez egy valóságos cselekedet, a pogányok udvarának teljes felszabadítása, de mély jelképet hordoz ez a szokatlan tett, vagyis minden ember számára nyitva az atya felé vezető ösvény, és ő végtelen idők óta várja gyermekeit. Bár ebben az első lépésben a földi szentté válik láthatóvá, de ez csak egy átmenet, mert pont a körülállók nem értették ezt, a megnyitást, és jelet követeltek tőle, igazolást, hogy ezt a hatalmas cselekedetet megteheti. Tehát még egyszer mondom, nem a valóságos templom érdekében elsősorban, hanem az atya bemutatása érdekében. És itt már eltűnik a valóságos fizikai templom ebben a pillanatban, a kőből épült háza Istennek, mert Jézus jelet ígér, de az ígéret pillanatában már egy másik templomról beszél. Elhagyja a szövegben, a gondolataiban ezt a templomot, és azt mondja, bontsátok le ezt a templomot, én harmadnapra felépítem azt. Itt már nem a kőből épült templomról van szó. Ezzel átlép a következő fokozatra. Nem az ősi épületről, hanem saját testének templomáról szól. Az igazi templomról, amely nem más, mint ő maga. Hiszen a templom lényege nem a fal és nem a kő. A templom Isten és ember tökéletes egysége. Erre rögtön visszatérünk ennél a lépésnél, de még foglalkoznunk kell azzal, hogy a hallgatóság az előző lépésnél marad. Nem tud tovább indulni, ott marad, felháborodva, botránkozva kiabálnak arról, hogy ez a templom, amelyről már Jézus szinte nem is törődik, 46 esztendeig épült. Itt Nagy Heródes látványos újjáépítéséről van szó. A fogság utáni templomnak a nagy újjáépítéséről. Hogyan építhetné fel Jézus 3 nap alatt? Nem, ő akkor sem lép vissza velük együtt. A régi fejezetbe, ha szabad így mondani, most nem szól, nem válaszol, de az evangélista megerősíti ezt az új lépést, ő saját testének templomára gondolt. Tehát saját testének templomára gondolt, evangélista mondja ki, de itt lép át megint egy új korszakba, sőt meg is erősíti azzal, hogy az Úr föltámadása után vissza is emlékeztek a tanítványok a történetre. Hittek az írásnak, meg Jézus szavainak, tehát lehet, hogy akkor még nem sejtették, de utána áll teljesen kerekké össze a történet. Így, ilyen szépen, művészi felépítéssel lépnek át egymásba a különféle jelek, történések, lépnek egyre magasabbra, egyre inkább a lényeg felé. Istennek, az Atyának bemutatása az egész világnak, a látható, imádkozó hely megtisztításával, ez az első lépés, de itt a valóság is már egyben szimbolikus is, mert kinyitja az Atya ismeretét és szívét mindenki számára, ezért távolítja el a pogányok udvarából a tárusokat. Azután egy provokatív kérdés következik, majd rögtön, anélkül, hogy a hallgatóság nagy része észrevenni, átlép az igaz templom titkára, annak leomlására, felépülésére. És ezek a gyönyörű fokozatok vezetnek el minket is a templom lényegének megértéséhez és imádságos átéléséhez. Mert mi a templom? Kő, falak, áldozati oltár, szentek szentje, épület, vagy sátor, vagy művészeti remek, katakomba, egy emeleti terem Jeruzsálemben, katedrális, betegágy melletti asztalka, erdő tisztásán fából összerót oltár, mindegyik az, de még ennél is több. A templom lényege az ég és a föld, az Isten és emberi, az Atya és gyermekei találkozási pontja. És minden templom, ahol ez megvalósult, vagy megvalósul, tehát minden templom, ahol az egység megvalósul, vagy legalábbis a szándéka a legősibb időktől napjainkig, tehát még többen a természeti vallásokban is ennek a halvány nyomai fel lehet ma is fedezni, hogy az ég és a föld találkozási pontjai, ha számunkra szokatlan vagy bizarr formában is, és azután az Ószövetség, a Szent Sátor, a kőből épült templom. De a legtökéletesebb templom maga Jézus. Benne a legnagyobb és legmélyebb harmóniában egyesült földi és mennyei. Ezért ő a templom. Minden említett Isten házában jelében ez a lényeg, ettől templom mindez. Tehát először van az igazi templom, Jézus, és ahol Jézus befogadása megtörténik, a vele való találkozás, az mind templom. Mindegy, hogy most mi jelenik meg a szemünk előtt, és a történelemben hogyan alakult ez ki, de így van. Mai legszentebb jele e titoknak az utolsó vacsora ajándéka, a kenyér és bor titkában megvalósuló templom születése. Ezért vezet el minket ebben a mai történetben Jézus a kőtemplomból saját testének templomáig, amely föltámadásakor épül újjá, de akkor már mindörökre áll ez a templom. Itt jegyzem meg azt, ugye, hogy a Jelenések könyve le is írja, hogy az Új Jeruzsálemben nem talál templomot, mert ott már a teljes közösség megvalósul a bárányjal. És a fény is, a bárány fénye, nagyon szép a könyvnek a végét, majd olvassuk el. Tehát így jutunk el a kőtemplom gondolatából a igazi templomhoz, és majd így fogunk eljutni a Új Jeruzsálem templom nélküli világába. Mi is templomok vagyunk. Innen már csak egy lépés Szent Pál gondolata, ahogy mondja, mi is a Szentlélek templomai vagyunk, ha nyitott szívvel törekszünk az ég felé, ha Jézust befogadjuk, akkor templomok vagyunk. Itt meg kell állnom egy pillanatra, az írott szövegben nem vettem bele, de nagyon sokszor eszembe jut, hogy milyen biblikus, ami magyar népünk és a vallásos népzene kincsünk, a Szent vagy Uramban, ugye ismerjük-e, pláne ugye Mária rádió hallgatói biztos, hogy van egy énekünk, hogy Isten legszebb temploma, üdvözlégy Szent Szűzanya. Na most itt is erre az egységre utal, hogy a boldogságos Szűzanyában is az Isten és az ember közösségének a megvalósulása, Isten legszebb temploma. Nem tudjuk, hogy tudatosan, mennyire biblikusan élte át a szövegszerző, az ének szövegszerzője ez, de tényleg a lényegre mutat. Ha, ugye azt már tudjuk szintén, majd nem sokára, néhány hét múlva külön elmélkedünk is a szamaritánus asszonyról, ott is megmutatkozik, hogy a két világ találkozása ugye lélekben és igazságban, az igazi imádók majd lélekben és igazságban imádják az atyát. Nem sokára részletesen fogunk erről szólni. Ha szeretjük is a kőből épült templomot, mert szeretnünk kell, de mindig az legyen bennünk, hogy az igazi templom maga Jézus, mi is azzá lehetünk, és még egyszer visszautalok arra, hogy bizony voltak az egyháztörténelemnek olyan korszakai, amikor templom volt egy börtöncella is, vagy a katakomba, vagy bármi, csak az egység megvalósuljon. Hát ezekkel a gondolatokkal fejezem be a mai elmélkedés, még annyi érdekességet jegyzek meg, hogy mi majdnem minden zsinagóga homlokzatán ma is héberül ugyan, de ez a zsoltár, illetve ez a szentírási idézet van, amit Jézus is egy kicsit idéz, de Izaiás és Jeremiás alapján, tehát a szó szerinti felírás, ha felnézünk, ugye, mondom héberül, de én elmondom magyarul, ez van kiírva, az én házam az imádság háza minden nemzet számára. Na most ez, hogy minden nemzet, ezt úgy is lehet fordítani, és talán ez a teljesebb fordítás, és a mai elmélkedés szempontjából is, hogy az összes nép, vagy úgyis minden pogány számára, tehát tulajdonképpen Isten eredeti szándéka az, hogy a templom, és nem elsősorban a kőből épült templom, hanem ő maga ismert legyen mindenki számára, és az ő szeretete, és viszont tudjuk szeretni, és itt aztán tényleg nagy felelősségünk van, hogy ne zárjuk el az oda vezető utat mások elől.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.